Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyalsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Folytatjuk tehát a Millás reggelit itt a Rádió Café 98.0-án.
Meglepett Kántor Endre, épp visszatértem a kávézásból, és épp a bemelegítő beszélgetést folytattuk következő vendégénkkel, mikor felgyújtottad ezt az átkozott piros lámpát, Endre. Köszönöm szépen, Kántor Endre, a műsorvezető társam. Sok jóra ne számítsatok e kettőstől. Az iménti kis szösszenet a Higgs bozondra lesz szerintem élesen és egyértelműen alátámasztott.
Nem volt elég
támasztott.
Idő kidolgozni rendesen, tényleg olyan volt, mint egy AI által generált szöveg. Lehetett volna az is. Ritkán jut eszembe az AI-hoz a generatív mesterséges intelligenciához nyúlni, sajnos, pedig lehet, hogy többször kéne, kevesebb a munka vele.
Igen. 036-os 980980 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez, úgyhogy ide lehet kontaktust teremtő üzeneteket pumpálni a hallgatók részéről SMS-ben, WhatsAppon és Viberen is. Kettő darab balesetünk sajnos van, közszolgálatiságot is csempészünk a mai műsorban. Az egyik a 11. kerületben a Tétény úton befelé az Andor utca előtt a külső sávban, aztán van egy Budafokon is a Mária Terézia úton a Városház térnél a 22. kerületben, úgyhogy nagy óvatossággal és körültekintéssel közlekedjünk ma is.
Na és itt van velünk a stúdióban Hajnóci Soma, magyar kétszeres bűvész, világbajnok, magyar, ezt miért mondom, tehát kétszeres bűvész, világbajnok, stand-up komédista is.
Sziasztok!
Most Endre, őt is meg kell...
Varázsolok össze,
figyelj,
össze
Endre, te bűvésznek készültél, mert a Soma áll egy mikrofon, és Endre okosan áttette a másikra.
De hogy átpattantam?
Nagyon gyors vagy. A gyorsaság alapfeltétel egy bűvésznek?
Egyébként nem. Egyébként nem feltétlenül. Inkább a tiszta munka.
Jelentsen ez bármit is. Egyébként neked hogy jött ez a bűvészet? Ezt azért kérdezem, mert kaptam egy Rodolfo bűvészdobozt, és annyi kudarc élményt, mint amit az okozott nekem, kevés dolog.
Szerintem az emberek legalább fele kap egy valamilyen fajta féle bűvészdobozt, és akkor egy hétig vagy egy hónapig játszik vele, és aztán leteszi, és van az a, úgy szoktam mondani, hiba százalék, aki így marad. Hát én nagyon így maradtam.
De tényleg ebből indultál?
Hát szerintem ez volt a legelső találkozásom a bűvészettel, aztán nyilván ott volt a Figaro bűvészbolt, ugye a Bartók Béla úton, amit szerintem sok kedves hallgató is ismer, és ilyen 12-13 évesen Copperfield itt járt kicsiny hazánkban, és az egyik mai napig nagyon jó barátom, egy akkori osztálytársam elment megnézni, és utána elrángatott engem bűvész szakkörre, mondtam, hogy engem ez nem igazán érdekel, de szívesen elmegyek vele, és aztán ő mintegy körülbelül 3 hetet bűvészkedett, én meg alaposan így maradtam.
Egyébként abból a dobozból a kötél az nem, egyáltalán nem jött be. Azt mindig utáltam, ezeket a köteles trükköket, amit a kötél, pedig csomót kötni szerettem, az nagyon érdekelt, de a poharakkal való dolog, hogy elrejtünk valamit, meg ugye itt a piros alapíró, azt tetszett.
Ezt többen megtanulták ebben.
Több a haszna, nem?
Úgyhogy oké, amiért beszélgetünk most, az két dolog, két apropó. Az egyik az, hogy láttam ezt a jó videót, és tényleg inspiráló volt ez a terv 10 év alatt összehozni évi 100 előadást. Ugye így indult, és hát ugye ez sokkal több lett végül is.
Igen. Igen, hál' Istennek. Hát ennek az egésznek a sztori, én 2009-ben nyertem ugye Pekingben ezt a világbajnokságot, és utána én nagyon sokat gáláztam ilyen különböző külföldi gálaműsorokban, varieté műsorokban, tévésokban, itt-ottam ott, és én nagyon szerettem volna ezt valahogy meghonosítani itthon, és Kelebaton barátom, valaki nekem szakmai társam, meg szakmai jobbkezem, vele 2015-ben szerveztük meg az első Illúzió mesteri előadást, ami egy itthoni és most már külföldi bűvészeket felsorakoztató ilyen gála előadást, igazából bűvészgála, és hát akkor 10 évvel ezelőtt egy előadást sikerült összehozni, de az is para volt egyébként, szóval, hogy nekünk azt mondták, hogy nagy színházból ezt ne próbáljuk meg elvinni, mert erre nem lesz kereslet.
Na ez nagyon érdekel engem, hogy bocs, hogy megszakítalak, hogy konkrétan ezt mondjátok is a videóban, hogy tényleg az ilyen céges partiknak egy ilyen része volt az, hogy na és akkor most jön a bűvész. Igen. Nem akartam azt mondani, hogy születésnapok, de majdnem
hát ilyen. Ott is, szerintem sokan ott kezdenek. Igazából még a 90-es években még valamennyire ebben a revű korszakban még élt a bűvészet, és nagyjából 2000 körül, tehát a 2000-es évek elejére, ugye mivel megszűntek ezek a budapesti revük, és ez teljesen átszorult a céges hakniknak a gyönyörű világába, ahol a somlói galuskával és a csirkepörkölttel lehet versenyt futni a bűvésznek, hogy elég hálátlan dolog. És valójában a probléma az volt, hogy nem nagyon tudott senki máshol megjelenni, nyilván volt egy-egy ilyen szakmai összejövetel egy évben, de nagyjából ennyi. És a még egyébként az az érdekes, hogy még Rodolfo sem nagyon csinált egész estés sókat itthon, tehát legutoljára a 1900-es évek elején volt, vagy 800-es évek végén ilyen nagy egész estét átölelő bűvész show itt Magyarországon, de én úgy voltam vele, hogy ez máshol megy, akkor itt is kell, hogy menjen valahogy.
Én azért furcsálom, amikről most beszélsz, mert hogy közben meg a bűvészet az ilyen reneszánszát éli. Ugye mondtad a David Copperfieldet, hát, aki ugye egy igazi világsztár volt, és igen. Arénákat töltött meg a showival, bár nem tudom, hogy ő bűvésznek tekintető.
Ő bűvész, abszolút bűvész.
Aha, és akkor ugye a tévé sorozatok szólnak különböző bűvészekről, és ezek meg ugye nagy nézettségek ugye külföldön, és hát ugye Magyarországra is begyűrűznek.
Ez így van, de én azt gondolom, hogy az, hogy mondjuk volt például az Állarcos Mágus tévés, ahol lelepleztek dolgokat, vagy az, hogy a Copperfieldnek voltak TV specialjei, az nem feltétlenül vonza azt magával, hogy mások bűvészként ugye színházi műsorokkal meg tudnak fixen élni. Tehát igazából nem volt ennek nagyon kultúrája. Egyébként külföldön vannak országok, ahol kicsit jobban, tehát például Spanyolországban nagyon sokat jártam gálázni, Németországban mai napig egyébként ezek a varieté színházok egész jól működnek. De itthon nem volt. Meg például az USA-ban sincsen, érdekes módon. Japánban kifejezetten alul van reprezentálva a bűvészet, és egy gagyi dolognak titulálják egészen még ma is valami miatt, nem tudom. Pedig ott is voltam egy-két tévésóban fellépni, de ennek ellenére nincs igazából, tehát a japán bűvészeknek nincs nagyon lehetősége minőségi helyeken előadni. És ezt akartuk valahogy meghonosítani itthon. Nyilván ez egy ilyen, tehát ezt így elhatároztuk, hogy de jó lenne majd 100 előadást tartani egy évben, de ennek úgy realitása nem volt nagyon sok 10 évvel ezelőtt, és valahogy ahogy évről évre lépegettünk előre, ugye először a budapesti előadásainkat, ezeket az éveseket maxoltuk ki, tehát azt most ilyen minden márciusban két hetes szegmensben tartunk egy ilyen 20 előadást nagyjából, és aztán pedig rárepültünk a vidékre, és most már ebben az évben 50 magyar várost látogattunk meg, három különböző csapatunk van, három különböző előadásunk, és így rotáljuk a csapatokat a különböző városokban, mert nem az a cél, hogy ezt most egyszer megcsináljuk, hanem hogy ennek legyen egy ilyen hosszú távú kultúrája is itthon.
Egyébként hogy fogadta a közönség?
Igazából nem panaszkodok, a legtöbb
mert
helyen...
Mert messziről indultatok az érdeklődést. Messziről.
Én azt gondolom, hogy sokat segített abban ebben az egészben az, hogy ugye én a közösségi csatornákat viszonylag jól felépítettem, YouTube-on is, meg Facebookon is, meg mindenhol máshol sokan követnek. Ez picit így eljutottam modern bűvészetet az embereknek, meg egyébként az is sokat segített, hogy ahogy mondtad Endre az előbb, szerintem olyan szempontból így reneszánszát írja a bűvészet, hogy a közösségi platformokkal, ugye ez a social bűvészet, ugye ti is a különböző gáttelen show-kból részletek, a különböző külföldi ilyen online bűvészek újfajta bűvészetet hoznak el az embereknek, és szerintem ez egy nyitottságot hoz a mai nézőkbe.
Sőt, úgy veszem észre, hogy az a trend, a javíts ki a tévedek, hogy így beviszik nagyon közel az emberekhez. Tehát nem annyira színpadi műfaj, ugye ezeket a különböző sorozatokat mondom, hogy jár kell az utcán, random embereket megszólítanak, és akkor csinálnak.
Igen, ez az úgynevezett street magic, ugye ez videós formátumban működik, de ez pont azért működik, mert valójában videó vagy tévében, ami el tudja jól adni ezeket a trükköket, az a néző reakciója. Tehát az, hogy én mutatok egy trükköt, az önmagában kevés, ha te nagyon meglepődsz rajta, azért látni ezeket, azért működnek igazán jól azok a videók, amikor iszonyúan meglepődnek, meg a fejüket fogva sikítva szaladgálnak körbe-körbe az emberek, ilyen amerikai, ilyen különböző tévésokban, mert hogy attól lesz olyan, mint ami nagyon-nagyon működik.
Meg nem félnek attól az emberek egy tévésóba, hogy hát tévé az sok mindent elbír. Be lehet úgy világítani, hogy ne lássad, hogy egy damillal húzott ki a nyulat.
Ez mindig van, de alapvetően azt gondolom, hogy ez színházi műfaj még mindig, tehát ez valójában nem tévébe, vagy nem online való. És nagyon érdekes az, én a Showder Clubban most már több mint 10 éve állandó szereplő vagyok például, és hogy ami ott működik, tehát amit én tévébe viszek, vagy amit mi online csinálunk, mondjuk a Showder Club talán rossz példa, mert ott pont színpadi anyagokat csinálunk, de amit online csinálunk, vagy ami a YouTube csatornámon van, az teljesen más, ahhoz képest, mint amit én egyébként színpadon csinálok.
De miért? Ezt nem értem. Azt se értem, hogy miért színpadi műfaj, és miért nem videós.
Azért színpadi műfaj, mert én alapvetően azt gondolom, hogy ez egy élő műfaj. Tehát ez igazából élőben működik valójában jól, és azért kell nagyon más anyag élőben, mint online, mint videókban, mert videókban egyszerűen például sokkal közelebbi, sokkal intímebb, sokkal közelebbi dolgok szükségesek, amik mondjuk egy színpadon 6-800 ember előtt nem élnek meg. Uh-huh.
Na pont ezt akartam kérdezni, hogy hova fejlődik ez az egész, és a reneszánsz talán abban is látszik, hogyha nézi az ember ezeket a nemzetközileg ismert ilyen tehetségkutatókat, akkor egyre több olyan jellegű előadást látni. Ugye mondjuk, mit tudom én, 10-15 évvel ezelőtt még alapvetően énekesek voltak, vagy zenészek. És most elkezdődött egy kicsit ez így kitágulni. Tehát, hogy így változik ez a dolog. És lehet látni különböző ilyen bűvész előadásokat is. Amiket látok, annak a legtöbb ilyen humoros műfajból származik. Tehát én úgy látom, hogy ennek egy elég nagy ilyen felívelése van, de lehet, hogy csak ezeket láttam belőle.
Szerintem főleg ezeket látod, azért a szakmasokat szerte ágazom. De az biztos, hogy azért valószínűleg ezek működnek, mert ugye szerintem valahogy itt ebben a modern korban, ahol éldegélünk, így a humor szerintem kifejezetten kiemelt szerepet kap. Nagyon sok, nem csak a bűvészetben, de nagyon sok más színpadi műfajban is. Tehát valószínűleg ezért van az, hogy ilyenek jobban átjönnek így a közösségi médiában is. De én hát pont tegnap előtt jöttem haza, most volt a Európa bajnokság nekünk, ahol én most már zsűrizek, hál' Istennek, tehát nem kell körmömet lerágva a színpadra állnom. És hát az nagyon sok, nagyon különböző szám van, ami egyébként az utóbbi években egyre inkább kezd megjelenni, és amiért én nagyon hálás vagyok, ez az a új hullámos bűvészet, ahol inkább picit ilyen kortárs vonalból érzelmeket megmozgatva, már ilyen mélyebb érzelmeket, mélyebb üzeneteket megmozgatva bűvészkednek, vagy adnak elő műsorokat bűvészek. Most is volt, hogy csak egy példát említsek, egy fickó, aki a félelemről és annak a mit tudom, szerepéről az életünkben beszélt, picit ilyen átvitt értelemben, bűvészrükök segítségével, és abszolút rezonált a közönséggel is, és velem is a színpadon.
Fejlődik a bűvészet? Tehát, tehát ennek is van egy ilyen történelmi
abszolút
íve? Vagy ugyanazok a trükkök, csak újra vannak csomagolva? Már most nem szó szerint a módszerre értem, hanem mondjuk kártyatrükk, köteltrükk,
gyűszi
a kalapból, stb.
Ez tök jó kérdés. Vannak alapok, amik, tehát kártya az mindig állandó, és mindig van. Tehát ahhoz, hogy az ember feldolgozza, szerintem egy, sőt, három ember élet is kevés lenne az, hogy a kártyabűvészedről írt szakirodalmat valaki feldolgozza. Hát ezek vannak, ezek tök jó dolgok, és szerintem ezekre fontos építeni, de hát úgy, ahogy én is például a világbajnoki műsoromban mobiltelefonokkal manipuláltam a színpadon, és nem labdákkal, így ezek változnak. Meg például tök érdekes volt a okostelefonok megjelenésével, hogy a különböző bűvész appok, meg hogy a különböző ilyen technikai lehetőségek milyen utakat nyitnak meg a bűvészetnek, és szerintem ugyanúgy, mint minden más művészeti ágban, és itt is fontos és szükségszerű lépést tartani a korral.
A mesterséges intelligencia elveszi a munkátokat?
Ilyen robotbűvészek lesznek
a színpadon. Ez mindenhol meg lehet kérdezni ezt a kérdést, mert nagyon aktuális.
Szerintem nekünk nem. Tehát szerintem az élő szórakoztatásnak azért van egy olyan varázsa, tehát a színészek munkáját se fogja elvenni. Az énekesét már, tehát ugye problémák vannak ugye a mesterséges intelligencia zenekészítéssel az utóbbi időben, de szerintem az ő munkájukat se fogja igazából elvenni, de a miénket azt nem látom, hogy egy robot kártyatrükköket mutogasson, és ezt valaki élvezze egyelőre.
Lehet, hogy csak a segítőnek be lehet hozni ugye a robotot, és akkor a szép hölgy helyett van egy ilyen robot segítő. Egy másodpercre térjünk vissza a Bűvész Európa bajnokságra. Ugye láttam az oldaladon, hogy kint volt a magyar küldöttség, de miért volt fontos? Miért fontos ez?
Miért fontos mi?
A maga a bajnokság és az, hogy zsűritagként veszel részt.
Hát nekem egy megtiszteltetés, hogy a Világbajnoksági Szövetség beválasztott ide is, és itt zsűrizhetek, meg tök jó része lenni ennek az egésznek, hogy emberek életét gyakorlatilag, nekem is beleszólásom van, hogy a bűvészet hogyan halad előre is. És hogy változik az évek alatt. Nálunk úgy van ez, hogy minden első évben vannak az országos bajnokságok, innen tudsz kontinens viadalra kvalifikálni, és onnan jutsz ki majd a világbajnokságra. Tehát ennek van egy ilyen íve.
Az a dobbantó, az Európa bajnokság
igen.
Akkor?
Hát nálunk az Európa, vagy ugye hát minden más kontinensen az összes többi, és innen lehet kvalifikálni magadat a VB-re, ami jövőre lesz majd Torinóban.
És az... van ilyen, hogy melyik ország éppen, aki így előtérben van, aki, ahol nagyon erőteljes a bűvészkedés, vagy ez nincs? Vagy
szeretném
nincs?
Azt mondani, hogy Magyarország, de ez nem így van.
Sajnos.
Sajnos. Pici ország vagyunk ebben is. Hát igazából például a kártyabűvészetben Spanyolország szerintem az utóbbi 30 évben teljesen vezeti a dolgokat. Hollandia például tök jó volt az utóbbi időszakban, Németország az folyamatosan és mindig, de akit, ha ki kéne valakit emelni színpadi bűvészetben, az Dél-Korea. Dél-Korea az utóbbi 15 évben gyártja a jobbnál jobb bűvészeteket, valami elképesztő, olyan kézügyességi dolgokat tudnak, amit nem tudom, mit tesznek kint, vagy hogy mi történik, de az valami lehengerlő, tehát szerintem európai ember azt megtanulni nem tudja.
Egyébként hogy kell elképzelni az Európa-bajnokságot? Tehát, hogy fix számok vannak, és az alapján, vagy kreativitás néznek, és ettől kezdve egy ilyen végtelenül szubjektív műfaj, vagy hogy zsűrizitek a produkciókat?
Hát alapvetően úgy néz ki a dolog, most színpadiban közel 70-en indultak színpadi kategóriában, a másik ez a close-up, ahol ugye ez a közeli bűvészet ott mindig egy picit kevesebben, de ez csak a műfaj jellegéből adódik így, meg a ilyen kvóta leosztásokból, amiket minden ország kap, meg ahányan el lehet menni versenyezni. Egy 100 pontos skálán osztályozzuk a produkciókat, és valójában ezt szét lehetne bontogatni úgy, hogy mit tudom én, megjelenés, kézügyesség, zenehasználat, nézőmenedzsment, stb., de nincs is erre idő a műsorszámok között, még nem is igazán praktikus. Én úgy zsűrizek, meg a legtöbben szerintem úgy zsűrizünk, hogy 50 pont alatt nem üti meg a minimális szintet, akkor diszkvalifikáljuk, 50-től 60 pontig az a minimum, amit prezentálnia kell valakinek, 60 ponttól a harmadik helyre jogosult, 70-től a másodikra, és 80-tól az elsőre. 80 pont fölött én szerintem, ha egy embernek adtam ennyi pontot, vagy kettőnek most, akkor nagyjából az reális.
Szőrös szívűnek tartod?
Nem, magad, szerintem nem? Mindenki más is. Tehát ahhoz, hogy valaki egy Európa vagy egy világbajnoksági szinten 80 pont felett tehát, hogy elérje ezt a pontszámot, az nagyon, tehát ahhoz tényleg jónak kell lennie. 70 és 80 pont fölött egy picit többnek, 60 pont fölött már oké, de hogy azért ezt, szóval, hogy ahhoz tényleg le kell tenni valamit az asztalra, és szerintem, hogy a zsűri úgy érezze,
hogy... És itt
hogy...
is vannak számok, tehát külön nézitek a kártyásokat, külön a cilinderes nyulasokat?
Igen. Cilinderes nyulasok, hál' Istennek, már nincsenek.
Valaki pont ezt kérdezte a hallgatók.
Ezek eltűntek így. Teljesen.
De egyébként miért? Ezek ilyen állatvédelem miatt? Most tök komolyan kérdezem.
Kézzétek el, ez a cilinderből nyúl, ez onnan ered, hogy valamikor, én nem tudom, 150-200 évvel ezelőtt egy angol valamilyen politikai ülésen azt mondta egy angol politikus, hogy valamire, amiről éppen beszéltek, hogy ez legalább annyira meglepő, mint hogyha egy bűvész előhúzna egy nyulat egy cilinderből, azért, mert akkor ugye még mindenki ilyen cilindereket meg kalapokat viselt. Ebből a mondásból származik az, hogy valaki ezt megemlítette, hogy ebből egy ilyen sztereotípiát, de valójában ez nem egy, tehát hogy itt egy mondásból lett egy bűvészrükk, ami igazából nem is praktikus, meg nem is igazából működött, meg sokan nem is csinálták az évek alatt. Tehát ez egy teljesen fordított
dolog.
Nagyon
érdekes.
Volt.
Ez olyan, mint a nyúl meg a répa, ez a Bugs Bunny rajzfilmekből terjedt el, hogy nyulak répát esznek. Tehát
na, ezt meg én nem tudtam
látod. Ha már a nyúlnál tartunk.
Óriási szakmai vitába csöppentél bele, mert hogy ennek egy műsor elemet kellett szállni, hogy a nyulat jó-e, ha répával lett. Tettjük, mert ez egy ilyen közkeletű tévedés, és fel kell hívnunk egy tenyésztőt, aki elmondta, hogy nem. Jó, a nyulat répával etetni.
Na, ilyenek is kiderülnek. Vissza ehhez a 100 előadáshoz. Hát nem 100 lett, hanem mennyi? 159?
Igen.
Hogy lehet ezt bírni? Tehát, hogy egy év alatt 159 előadás.
Hát nyilván ezt nem mind én csináltam meg.
Na jó, de hát ezt össze kell hozni, meg
igen,
kell szervezni.
Hát egy stáb dolgozik most már ezen, szépen kinőtte magát az egész történet. Igazából az office-ban már van, aki csak a kapcsolatot tartja a különböző színházakkal, művházakkal, van, aki szervezi ezeket, van, aki a pakolókkal, technikusokkal kommunikál, tehát hogy az egész csapat az így, hát ez, ahogy ez ilyenkor kell lennie, kinőtte magát. Nagyjából elértük azt a limitet szerintem, aminél nagyon sokkal többet nem lehet, már csak azért sem, mert Magyarország nem elég nagy hozzá, másrészt meg azért az ember állomány is, a bűvészek állománya sem adott, tehát nincs túl sok bűvész azért Magyarországon. Mint ahogy mondtam, már 3 csapatunk fut, és őket rotáljuk a különböző városokban, meg nyilván nekem még mennek Budapesten is, meg vidéken is az önálló estjeim, önálló előadásaim. Tehát ebből adódott össze ez a 159 előadás.
Milyen a közönség? Tehát nincsenek így fenntartások? Abszolút vevők az emberek a produkció?
Hát ahogy ezt az előbb ugye szóba jött, ugye a humor nálunk is azért fontos szerepet játszik, és szerintem meglepődnek azon az emberek, amikor eljönnek, hogy igen, ez most már egy modern műfaj, igen, van benne humor is, szórakoztató is. Nekem rendszeresen van olyan, ugye engem sok fiatal is követ a közösségi csatornáim, és sokszor van olyan, hogy elhozzák a fiatalokat szülők, és nem egyszer jöttek oda úgy, hogy hát eljöttem, mert hogy a gyerek nagyon akar, de igazából nagyon jól éreztem magamat, és nem gondoltam rá, hogy ez lesz. Szóval, hogy ez nekünk egy tök pozitív visszajelzés, és működik a dolog. Legtöbb helyen egyébként, mindenhol dupla előadást tartunk, minden városban, és a legtöbb helyen telt házzal mennek az előadások.
Hát egy kicsit ilyen gondolatformáló is, ugye, mert van egy ilyen hozzáállás, hogy hát az mi régen kisgyerekkoromban láttam a tévébe a cirkuszt, és akkor annyi volt a bűvészet, de hogy ez más, mint amit elképzel.
Én azt gondolom, hogy más. És én ezt el is mondtam a videóban, én senkit nem akarok meggyőzni, hogy jöjjön el, aki van kedve az újságon, aki nem, az úgyse fog, de szerintem jó. És szerintem azért jó egyébként, mert ilyen családi szinten is, mert 8-tól 80 éves korig a gyerektől a szülőn keresztül a nagyszülőig mindenkit szórakoztat egyben. Tehát egy koncert, egy stand-up show, vagy egy színház, az ugye nagyon korspecifikus lehet, ez meg tényleg működik mindenkinek.
Na ez pont olyan, mint ami rá van írva a társas játékokra, ezzel kéne átkötni most, ugye, hogy hánytól hány éves korig van, ugye. Amikor itt voltál tavaly, akkor a Fröccs társas játékról ejtettünk egy pár szót, és mondtad, hogy készül az új. Most beszéltünk jó pár társas játék készítővel, mert egy érdekes piac ez nekünk is. Az új, az szintén a borokkal, meg a szőlőkkel foglalkozik, a dűlőre jutunk.
Igen. Ez egy véletlen. Tehát pont mondtam haverjaimnak, hogy már nem fogom tudni lemosni magamról, hogy alkoholista vagyok, pedig alig iszom az életben. Ez egy teljesen véletlen. Kint voltunk Essenben, Németországban, ott van minden évben a legnagyobb társasjáték expo, ahol ilyen kis műtyűrüket vásároltam az egyik standnál. Volt ilyen bormütyűr, hordó, meg szőlőműtyűr, és arra gondoltam, hogy de jó pofa lenne szőlőből hordót csinálni, hordóból palackot, és ezt eladni. És akkor itthon leültem, és akkor nekiálltam ötletelni, és akkor ebből született meg ez a Dűlőre jutunk nevű társasjáték, ami mondhatjuk, hogy a Fröccsnek így az elődje lett, hogy prequel, mert hogy így készül a bor, de valójában a két társasjátéknek nincs semmi köze egymáshoz mechanikai értelemben.
És hogy látod te ezt a piacot? Ennek is reneszánsza van.
Nem, hogy reneszánsza, aranykora van a társasjátéknak. Abszolút. Tehát szerintem, aki szeret játszani, szeret társasozni, az a legjobb
látod
korban
nekem
él most.
Mennyi társasjátékom van? Már lassan kinövi a szobát. Tényleg.
Tényleg?
Nagyon. Imádom. Tényleg. És vannak, azon szoktam dühöngeni, hogy vannak néha olyanok, amilyen nagyon nehéz végigjátszani, és ott az egész család töri a fejét, hogy jussunk ki a sivatagból, mert mindig elsöpör a homokvihar, meg nem? Tehát és ezek így inspirálják.
Mert tudom, hogy már erről tudom, hogy melyik társasorról van szó. Igen. Szerintem iszonyú jó játszani, nagyon összehozza az embereket, és tényleg egy nagyon... Tehát igazából az a fura már ma, mondom, mi minden évben járunk eszembe, ez a nagy társasjáték ilyen expo, hogy ilyen több mint 4000 társas játék jelenik, mert most már éves szinten világszerte, és ebből kifolyólag nagyon sok rossz játék is, és hogy megszűrni ezeket, hogy melyik a jó, melyik a rossz. Nekem is egyébként, hát szerintem több mint 300 társas játékom van otthon, nagyon szeretek játszani. Mondjuk ebben az évben most pont így az előadások végett, így nagyon kevés időnk maradt játszani, de majd nyáron, na majd most, hogyha kicsit lementek a dolgok.
De mi nagyon... a kedvenc?
Fú, kedvenc? Én mindig azt mondom, hogy attól függ, hogy kivel játszom. A Dűnéből készült egy Dűné Imperium nevű játék, ez egy bonyolultabb dolog, de nagyon-nagyon jó, de mai napig például Röfi Pókert is nagyon szeretem, hogy gyerekkorunkból van, ahol két kis szilikon malacsal kell dobni, és ahogy landolnak az asztalon, az szerint kapsz pontot.
Hú, ez nekem akkora óriási dolog volt, amikor először életemben láttam, hogy lehet ilyet kitalálni, és akkor tényleg az orrára, meg a két melső lábára tényleg, rá tud állni.
Én csak arra tudok gondolni, hogy azt véletlenül valaki fogott két ilyen kis szilikondisznót, vagy műanyag, és azt így eldobta, és az, hogy megálltak, és azt mondták, hogy ebből gyerekek csinálják egy társasjátékot.
Valahoz így lehetett, ez biztos. És egyébként meg a társasjátékokra van, amikor nem pozitív hatett. Tehát én volt olyan, hogy egy társasjátékparti, a Brizikó, az annyira elmérgesedett, hogy majdnem egy barátság ment rá erre. Hát szerintem... Mikor föl kellett állni és mondani, hogy figyelj, most nem játsszuk végig a játék, itt a kártya, az a feladatom, hogy téged elpusztítsanak, és ezt nem értette.
Jó, de az a Rizikónak a lényege.
Igen, a régi társasjáték, szerintem a hotelre szerintem szinte mindenki emlékszik.
Az a másik,
aki megvette a prezidentet, az nyert egyrészt, és másrészt mindig sírás lett gyerekkoromban. Tehát valaki mindig megborult.
Érdekes, hogy a kinevett a végénnél is nálunk ez volt, hogy mindig sírás lett a vége, hát nem nevetés
a végén. A régi játékok, ez a szélsőségesen tönkreteszik, az összes többi játékost kompetitív játékok voltak. szerintem nagyon sokat puhultak ilyen szempontból a társasjátékok. Tök érdekes, én például a Dűlőre jutunknál is, amikor terveztem ezt a játékot, tök fontos volt, hogy ne azt éljem meg, hogy elvesznek tőlem, hanem azt élje meg, hogy kapok a játékodat. Ez a nagyon jó érzés, amikor megjutalmaz a játék, és nem az van, hogy... Tehát például, hogyha a játékos interakció nekem mindig fontos, mert ugye van sok olyan játék, ahol inkább a saját dolgaiddal foglalkozol, de hogyha van egy olyan lehetőségem, hogy a másik játékos elvegyen tőlem a valamilyen döntés alapján, vagy hogy az ő döntése alapján én kapok valamit, és ő azt tudja megakadályozni, hogy kapjak és nem elveszi, akkor az két különböző dolog, de mégis nagyjából ugyanaz, de mennyivel jobb érzés az, ha csak nem kapok, vagy kapok, mint hogyha nem kapok és elvesznek.
Igen, ezért jobb azokat a játékokat játszani, amikor csapatban vagytok, és egy közös célért dolgoztok például.
Hát az úgy össze tudja hát hozni. Ezek a úgynevezett kooperatív játékok, ugye ezek meg abszolút az utóbbi, mit tudom én, 4-5-6 évben betörtek a nemzetközi piacra, és nagyon-nagyon-nagyon egyébként összehozzák szerintem a családot, barátokat, meg mindenki mást.
Játék tervezésben nagy hatalom Magyarország? Ország?
Nem hiszem egyébként. Uh-huh. Az az érdekes, hogy amilyen akkor pici ki? Ország vagy. Hát minden. Társjáték.
Már megint a németek. Ugye? Hát a nagy kiadók ott vannak.
A nagy kiadók ott vannak. Ugye németek adják ezt a Spiel des Jahres díjat, amit nagyon sok ilyen társjáték dobozon. Kátán is megkapta meg ugye ezek a nagy játékok az évek alatt. De egyébként Magyarország nagyon szépen teljesített. Például van ez a úgynevezett Mind Clash Games, akik Kickstarteren indultak egy nagyjából 10 évvel ezelőtt. Onnan egyébként, én véletlenül jóban lettek velük, és egy kis háttértörténet az onnan, az egyik alapító, aki később kivált onnan, olyan jóban lettem vele, hogy a sógorom lett később.
Na tessék!
Sikerült egy másik társjáték fejlesztőt bepatintani a családba.
Akkor meg se kérdezem már a piacra jutás, hogy működik meg a külföldi terjeszkedés, de egyébként tényleg komolyan. Tehát, hogy a magyar piac az egy dolog, nyilván sokkal szerintem szűkebb, kisebb.
Kisebb, de vannak, és hát ott van például a Győri Zoli is, akitnek több játéka megjelent, és már külföldön is több játékát viszik-veszik. Szóval így vannak próbálkozások, vannak jó próbálkozások, és vannak sikerek is itthon. Szóval szerintem ahhoz képest, hogy pici ország vagyunk, így tudunk nemzetközileg is
illantani. Meg lehet látni például a boltok kínálatán is, hogy van igény rá, mert régen 4-5-6 társas játék volt, most meg egész valakon.
Folyamatosan. Hát azért megy a verseny a különböző itthoni kiadók között, hogy kihozza a különböző nemzetközi sikerjátékot be itthon, és ez egyébként nekünk fogyasztóknak nagyon jó. Tehát nagyon, nagyon sok nagyon jó játék érkezik ide is, lefordítva, tehát magyarul. Uh-huh.
Hát egy dolgot nem tudunk ide bűvészkedni, több időt. Úgyhogy az a helyzet, hogy ahányszor meghívunk téged, mindig az idő az, aminek szűkében vagyunk.
Igen.
De azért szerintem sikerült végigbeszélni, mikor jön a pihenés időszaka?
Most nyáron azért valamennyire pihenés lesz, meg igazából én most úgy döntöttem, igazából full túlhajtottuk magunkat ebben a fél évben, hogy én a következő fél évet és az őszi szezont fellépések nélkül ilyen alkotói szabadságra fogom így kivenni, és egy picit így megújulok, mert már nekem is sok magamból, hogy úgy mondja.
Még egy utolsó kérdés, engedj már személyes jellegű, hogy téged nyaggatnak, hogyha szembe jönnek az utcán, mutass már valami trükköt.
Mutass már egy jó trükköt.
Egyre kevés, most már a fotó aláírásnál megállunk, de van, hogy mutassak trükköt, és azt szoktam nekik mondani, hogy ezt most megcsinálom veled is, gondolj egy számot 1 és 10 között, ismételd el néhányszor magadban, nézd milyen a szememben, 7.
Nem, 4 volt.
De ha egyszer összejön, egy rohadt jó trükk lesz belőle.
Nagyon jó. Okay. Hát ezzel köszönjük szépen, hogy itt voltál. Akkor jó pihenést,
köszönjük,
és gratulálunk ehhez az elképesztő teljesítményhez, az elmúlt 10 évhez is, meg természetesen ahhoz a 159 előadáshoz. Dűlőre jutunk, az új társasjáték, a Fröccs meg a másik. Mind a kettő nyári egyébként, úgyhogy várjuk a Fröccs, azt szerintem inkább, úgyhogy lehet ezeket is játszani. Köszönjük szépen,
hogy itt voltál.
Hajnóci Soma kétszeres bűvész világbajnok, stand-up humorista volt itt velünk, megyünk tovább, hamarosan folytatjuk.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
John F. Kennedy, mondott John Fitzgerald valami? Kennedy 1917-ben született ezen a napon. Hát elég sok mindent mondott, persze, de az egyik az szerintem tök jó, főleg hát a mai világra.
Mai világunk lenyomata, igen. Így hangzik, már ahhoz is nagyon gyorsan kell futnunk, hogy egy helyben maradjunk.
Hát ez igen. Igaz. Na most ezt képzeljük el a magyar GDP-re, András. hogy milyen gyorsan kell futnunk, ugye? Igen. Nagyon, hogy egy helyben maradjunk, ami azt jelenti, hogy akkor még nem előztük le Romániát, Ausztria pedig a kanyarba sincsen már, úgyhogy kicsit gyorsabban kell futni.
Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon.
Benne pedig arról fogunk beszélgetni, hogy ősszel Magyarországra figyel a nemzetközi innovációs ökoszisztéma. Hogy ez pontosan mit jelent, Gyulasi Georginával, a Nemzeti Innovációs Ügynökség kommunikációs igazgatójával fejtjük meg. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok! Így van, hát pontosan azt jelenti, hogy megpróbálunk nagyon gyorsan futni, hogyha visszacsatolhatok itt az idézetre, igen, annyira gyorsan, hogy kicsit haladjunk is ezzel az innovációval, és ne csak egy helyben álljunk. Erre találtunk ki egy olyan ernyőrendezvényt, amivel az a célunk, hogy ne csak a hazai innovációs ökoszisztémát mozgassuk meg egy kicsit, hanem összekapcsoljuk a nemzetközivel is. Jó gyakorlatokat ismerjünk meg, megnézzük, hogy külföldön hogyan csinálják, és ezeket behozzuk a magyar ökoszisztémába. Ez pedig nem lesz más, mint a Hungary Innovation Week, amit szeptember 23-tól 28-ig tervezünk megrendezni itt Budapesten.
Oké, és mi lesz ebben? Mit lehet látni? Kik vesznek részt rajta?
Ahogy mondtam, egy ernyő rendezvénynek tervezzük, ami azt jelenti, hogy arra kértük a hazai startup és innovációval foglalkozó szervezeteket, hogy az őszi rendezvényeiket próbálják erre az egy hétre behúzni, és így egymást erősítve tudják megtartani a rendezvényeket, ami azt jelenti, hogy ha akár külföldről, akár Magyarországról jön valaki egy rendezvényre, akkor ne csak egyet tudjon meglátogatni, hanem egész sort, naponta akár több ilyen innovációs rendezvény is lehet Budapesten. És ezek ugye egymást erősítik, sőt, hogyha külföldről jön valaki, akkor nem csak előadni tud egy rendezvényen, de át tud menni egy másik rendezvényre is. Így tényleg egy egészen pörgős innovációs hetet tudunk ezzel generálni, és hát ennek a közepén, ennek a hétnek a közepén lesz a NIU-nek a saját rendezvénye, a Hungary Innovation Summit, ahol pedig mi állítjuk össze egy konferenciának a programját, amit úgy rakunk össze, hogy az is segítse ezt az ökoszisztémát.
Ha már szóba kerültek a programok, hogy kell egy ilyen rendezvényt elképzelni? Tehát ott élőben innovál valaki éppen, és ezt többen csodálják, vagy éppen az innováció útjában tornyosuló akadályokról van szó, esetleg ilyen jó innovációs gyakorlatok átvételéről, tehát eszmecseréről, mi hol megy, mi hol nem megy, szóval ilyen tanácskozás van szó, vagy kiállítás is van mellett?
Én bízom benne, hogy mindegyik lesz ebből, amit felsoroltál. Ugye most már egyeztetünk a Magyar Kockázat és Magántőke Egyesülettel, ők például tartanak azon a héten egy konferenciát, nyilván itt ezekről lesznek előadások, kockázati tőkéről, befektetésekről, de lesznek olyan startupos egyeztetések is, ahol startupoknak adnak tippeket, de lesznek pitch események, ahol ugye startupok tudják bemutatni a cégüket befektetők előtt, vagy például a mi rendezvényünk, az Innovation Summit, ami tényleg arról szól, hogy bemutassa az állam szerepét, megvitassák azt a résztvevők, hogy az állam hogyan tudja segíteni a vállalkozásokat, vagy külföldi szereplőket hívunk, hogy megnézzük, hogy Európában más országokban ez hogyan működik. Sőt, szeretnénk, hogyha más kontinensekről, Amerikából, Ázsiából is jönnének szakértők, és összevetnénk, hogy más kontinenseken hogy működik ez, mit tudunk átvenni a magyar gyakorlatba. Tehát tényleg szeretnénk minden szintjét az innovációnak érinteni valamilyen formában. És én itt hozzáteszek, hogy mindezt a programot, a mi saját programunkat és az egész hét koncepcióját úgy raktuk össze, hogy februárban volt egy startup kerekasztal, az első startup kerekasztal, ahol összehívtuk az innovációs ökoszisztéma fontosabb szereplőit, és megkérdeztük őket, hogy igazából mit várnak az államtól, mit várnak a NIU-től, hogyan tudjuk őket leginkább segíteni abban, hogy sikeresek legyenek a hazai startupok vagy innovációs vállalkozások, és ők három dolgot jelöltek meg egységesen, azt mondták, hogy a folyamatos utánpótlás megalapozása nagyon fontos nekik. A finanszírozás, a biztos finanszírozás nyilván az is egy nagyon fontos pont nekik, és a harmadik az pedig az, hogy az ökoszisztémát nemzetközileg tegyük láthatóvá, vagy segítsünk nekik, hogy nemzetközileg is látható legyen a hazai innovációs ökoszisztéma. Ezért van az, hogy az egész héten nemzetközi vonatkozása is lesz a programoknak, de például a NIV rendezvénye is tervek szerint végig angol nyelvű lesz, így tényleg a nemzetközi közönséget tudjuk megszólítani vele.
Lesznek ilyen úgynevezett húzó nevek a nemzetközi innováció világából, akiknek összejött, vagy akik a nagy megmondó embereket érem?
Mindenképpen szeretnénk, de nem szeretnék ellőni mindenkit az első beszélgetésre.
Nagyon ügyes vagy, hogy nem korcsolyáztál rá az általam vázolt vékony jégre. Ügyes,
engem viszont az érdekel, hogyha ugye nyilván ez elég sok időt igényel, hogyha valaki meg szeretné ezeket nézni, de biztos, hogy össze lehet válogatni olyasmit, hogy erre kíváncsi, arra kíváncsi, stb., hogy van valami összefogó hely, ahol meg lehet nézni, hogy pontosan mikor mi zajlik?
Így van, van a hungaryinnovationweek.new.hu, ezt most megkímélek mindenkit attól, hogy fonetikusan elmondjam, tehát hungaryinnovationweek.new.hu. Itt ez lesz egy központi honlap, ahol minden rendezvényt megtalálhatnak az érteklődők, és gyakorlatilag ez egy ilyen csomópont, ahol egy-egy csempére rákattintva majd tovább tudnak menni az adott rendezvény programjára. A NIU eseménye ingyenes lesz, a többi rendezvényre a jegyet pedig mindenki, ahol a saját oldalon lehet megvenni majd, de erről a központi oldalról el lehet jutni mindenhova, és ott majd lesz egy ilyen útmutató, hogy éppen milyen rendezvények vannak, mik a témák, hova érdemes menni.
Oké, hát akkor figyeljük ezt, és hogyha jönnek majd ezek a nevek, akkor beszámoltok róla. Köszönjük szépen az információkat. Oké, köszönjük szépen, szia, szép napot. Gyulasi Georginával beszélgettünk, a Nemzeti Innovációs Ügynökség kommunikációs igazgatójával, tehát ezt kell majd beírni, hogy hungaryinnovationweek.new.hu, hogyha jól emlékszem. De ugye egyébként ezt kell keresni, úgyhogy Hungary Innovation Week, ha erre rákeres valaki, akkor szerintem megtalálja az oldalt.
Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon.
Gumikacsa, András, Gumikacsa. Az előbbi szám, a Wolfmon...
Az, a konvoj zenéje jön?
Az a tavalyi nyárslágere volt.
Többen
az idei nyárslágere az még titkos, majd nyáron fogjuk játszani. Most találtam egy zenekart, The Gulls, ez a nevük. Most jelent meg egy lemezük. Egy ilyen érdekes trióról van szó, mert egy blackpooli brit fiatalemberhez, meg egy brightoni brit fiatalemberhez csatlakozott egy nizzai francia pacák, és együtt csinálták meg a The Gulls-t. Az új lemezen a Rubber Ducky, a gumikacsa. Ez a, hát eléggé ritmus orientált szám.
Nem könnyű orvosnak lenni, de betegnek sokkal nehezebb.
Millás reggeli.
Hol van ez a jány?
Kérlek szépen a sezlonyos számra visszatérve. Sziasztok, írja Lili Messengeren. Törzshallgató vagyok, még a régi kafé óta. De még sosem írtam. A sezlon elleni felkelés viszont kihozott a sodromból. Az egyik legjobb szám az utóbbi időben. Nálatok fedeztem fel, és azóta a top 10-es a spoti listámon. Úgyhogy köszönjük. És Gábor viszont nem volt rest, és azt mondja nekem, hogy ő berakta a ChatGPT-be
a Higgs bozont,
és azt mondja, hogy meg is írt egy dalt a ChatGPT a Higgs bozonról. Most nem tudom, hogy a ChatGPT-nek elmagyarázta, hogy Flipper öcsi szöveggel kell-e ezt csinálni, de minden esetre így hangzik, elég sok három verszakos vagy négy. Régen kerestük, s csak álmodtuk. Ott volt a titok, de nem láttuk. A tudomány világában várakoztunk, a Higgs bozon nyomában járkáltunk. És akkor jön a kórus, Higgs bozon, titokzatos fény, megtaláltunk téged, most már minden tisztán él. És az egész verset megírta.
Javaslom, hogy írjunk hozzá zenét.
Javaslom, és majd ez legyen a nyárslágere.
Nem, a nyárslágere nem ez lesz.
Azt szeretném mondani, hogy egyébként nekem régi vágyam, hogy valami házi állatomat, ami ilyen kis szörmók, azt Higgs bozonnak nevezzem el, ugyanis kizár dolog, hogy ezt komolyan lehet venni, ezt az elnevezést. Te el tudsz képzelni egy részecskét, amit Higgs bozonnak hívnak? Dehogy is, az egy ilyen kis szörmés.
Magyarul
kis
bozon, de...
Lehetőleg...
De figyelj, András.
De érzd meg, bozon.
De angolul viszont a bozóra hasonlít, ami az is eléggé csúnya.
Én azt is megvettem. Szóval... miért a bozó az nem lehet tengeri
valaszél?
Bozó
az ilyen barom, ilyen hülye barom.
Akkor valami mozgássérült tengeri malacnak a neve lehetne. Ilyen.
Atya úristen. Nagyon-nagyon
egyedül vagyok ezzel? Jó, én képes vagyok meghátrálni, akkor nem, akkor legyen komoly.
Nem kell meghátrálni. Azért, mert egyedül vagy, milyen gladiátor az ilyen? Csak azért, mert egyedül vagy, nem kell meghátrálni.
Öreg.
Dehogy is, ne szórakozz. Nem vagy se öreg, se nem hátrálsz meg.
Jó, igen. Jó,
Andi,
igen.
Andi, meg vannak a friss hírek?
Én hoztam nektek most a robotkutyát.
Tessék.
A kínaiak? Az nagyon durva. Azt láttad a videót?
Nem azt hoztad, hogy a kormány süttyomban megveszi a Dürer Park irodaházait, és már ki is fizetett 80 milliárd forintot? Jó
nem süttyomban, 80 milliárd forintot nem lehet süttyomban kifizetni.
Mi az, hogy süttyomban? 24.hu, kapjátok össze magatokat. Ennyi. Nem? Hát, na jó, de egyébként tényleg nem volt kirakva a nagy plakátokra, hogy megvesszük 80 milliárdért a Dürer Park irodaházait.
Úgy, nem, hogy... az van kiírva, hogy háború. Hát ez is a háborúnak egy frontvonala, érted? Ki tudja, lehet, hogy valami orosz kémtanya épült volna ott, és gyorsan megvették, hogy ne épüljön. Hát nem tudhatjuk, hogy a honvédelemnek milyen frontjai nálunk helyt éppen.
Na jó, innen folytatjuk. Jövő négyzetméter rovatunkkal, meg még lesz szuperzöld is a következő órában.